Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Konzuli védelmet biztosít a kormány annak az Ukrajnában letartóztatott magyar férfinak, aki 5 embernek próbált segíteni átmenekülni Magyarországra, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter ismertette, a beregszászi főkonzulátusad védelmet a rendőrségi eljárás során. Bejegyzésében azt írta, a 4. évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból. Újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló harcokban, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ismertetése szerint egy ungvári járásból származó, alig több mint 40 éves magyar fiatalemberről van szó, akit 3 gyermek várt volna otthon. Az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot és minden lehetséges segítséget megad a számukra, tudatta. Magyarország és Georgia élen jár a globális patrióta forradalomban, jelentette ki Szijjártó Péter, amikor grúz kollégáját fogadta. A két országot az erős külső nyomás ellenére szuverén nemzeti kormány vezeti, amelyet eddig nem sikerült megtörni kívülről, mondta. Letették az alapkövét az orvosi eszközök gyártása terén világpiacvezető Becton Dickinson új, körülbelül 17 milliárd forint értékű beruházásának környén, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez ismét bizonyítja, hogy új szelek fújnak a magyar-amerikai kapcsolatokban. A beruházást a kormány 3 milliárd forinttal támogatja. A tárcavezető azt is mondta, visszautasítjuk a lesajnáló szavakat arról, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem. Magyarország nemzetközi tartalékai megközelítették az 56 milliárd 800 millió eurós szintet január végére, amit történelmi csúcsot jelent, ismertette a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály egy szaúd-arábiai konferencián kiemelte, a bizonytalan világgazdasági környezetben felértékelődnek a stabilitást erősítő tényezők. Kitért arra is, a globális kereskedelem szerkezeti átalakuláson megy keresztül, amelyet a geopolitikai feszültségek, az ellátási láncok átrendeződése és az iparpolitika újjáéledése hajt. Három szakaszban összesen 3 milliárd 420 millió forint hazai és európai uniós forrás jut a fogyatékossággal élők munkatapasztalat szerzésének támogatására, közölte a szakállamtitkár. Kós Ádám elmondta, a cél a 16 és 29 év közötti pályakezdő fogyatékossággal élők foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiacra történő felkészítése, munkagyakorlat, munkaszocializáció biztosítása akkreditált foglalkoztatóknál. Sokkal több ez, mint jövedelem, mert önállóságot, közösséget és biztonságot ad, tette hozzá. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint semmilyen megállapodás nem született a Magyar Állam és az internetes Alibaba áruház között pótdíj felszámításáról. A tárca közleménye hangsúlyozta, elfogadhatatlannak tartják a fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatot. Mint írták, a kabinet nem adott felhatalmazást a 4,5%-os pótdíj beszedésére vagy állami teherként való feltüntetésére. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök ismét hazánkba látogat, hogy részt vegyen a március 21-én kezdődő CPEC Hungary konzervatív politikai konferencián. A Times of Israel jelentése szerint Netanyahu fel is szólal a rendezvényen, amely alig 3 héttel előzi meg a magyarországi parlamenti választásokat, írja a hvg.hu portál. Ő legutóbb tavaly áprilisban tett hivatalos látogatást Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök meghívására. Nem változtatott az eredeti végeredményen a boszniai szerb köztársaságban. Hétvégén megtartott részleges, megismételt elnökválasztás. A kormánypárti jelölt Sisina Karan szerezte meg a legtöbb szavazatot. Hiába nyerte meg a voksolást, csupán októberig tölti be a tisztséget, akkor ugyanis parlamenti választást és elnökválasztást is tartanak a balkáni országban. Japánban a liberális demokrata párt kétharmados győzelemmel szerezte meg a képviselőházi mandátumok többségét, közölte a japán közszolgálati televízió a szavazatok összesítése után. A Takaichi Sanae miniszterelnök vezette párt a megújulás párta a koalíciót alkotva legalább 316 mandátumot szerezhet a 465 tagú alsóházban, ami jelentős növekedés a választások előtti 198 mandátumhoz képest. Az Ipoly folyó áradása miatt az Őrhalom és Ipolyvarbó közötti Szent Iványi után a magyar-szlovák határon lévő Drégely-Palánk és Ipoly hídvég közötti Szent Borbála közúti hidat is le kellett zárni. A határt Balassagyarmaton vagy Parassa pusztán lehet átlépni. Rekordszámú halálos áldozatot követelt a zord téli idő az olasz hegyekben a múlt héten, írta az AP hírügynökség. Az olasz alpesi mentők szerint összesen 13 síelő, hegymászó és túrázó halt meg, közülük 10 lavinában, csak a hétvégén 2 Lombardiában, 3 Trentinóban és 1 valaki a szomszédos Dél-Tirolban. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég, újabb csapadékra számíthatunk, az eső mellett havas esőre, esetleg havazásra, a szelet élénk néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. Egri és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Illyés Gyula költészete. Illyés Gyula 1902. november 2-án született Felsőrácegres pusztán. Édesapja Illés János, uradalmi gépész, édesanyja Kállai Ida. Az apa katolikus, az anya református volt. A két család vallási vitája vezetett az 1916-os váláshoz. Gyula a család harmadik gyermeke volt egy fiú és egy leány után. Édesanyjával Budapestre költözött 1916-ban, és középiskolai tanulmányait ott végezte. 1921-ben magyar-francia szakra iratkozott a budapesti bölcsészkarra. Az illegális munkásmozgalomban való tevékenysége miatti letartóztatása elől Párizsba távozott 1921 végén. A Sorbonne Egyetem előadásait hallgatta ott, és azért, hogy a családja elkerülje a kellemetlenségeket az ő tevékenysége miatt, 1925-ben az Illés nevet Illyésre változtatta. 1926-ban térhetett haza az amnesztiának köszönhetően. Párizsban kapcsolatba került az avantgárd legjobb művészeivel, és maga is írt és fordított. Így vallott élményeiről. Párizs tett emberré. Nekem az volt az eszmélés, aztán az eszmék kora. Hogy mi a szabadság, azt én ott ismertem meg. Hogy hogyan kell a szabadságért küzdeni, arra is ott kaptam leckét. És onnan láttam végig Európán, onnan láttam meg végre valós helyén, s valóságos helyzetében Magyarországot. Szédítő és lelket próbáló pillanat volt. Párizs tett magyarrá, írta 1946-ban a Párizs felé című írásában. Eleinte avantgárd lapokban írt, majd a Nyugatban, melyet tovább szerkesztett Babits halála után 1941-től 44-ig Magyar Csillag címen. Első felesége Juvanc Irma volt, akit 1931-ben vett el. 38-ban elváltak egymástól. 1939-ben elvette Kozmuca Flórát, aki 1905-től 1995-ig élt. Ő pszichológus és gyógypedagógus volt. Egy leánygyermekük született. A német megszállás után Illyésnek bujdosnia kellett. 1948-ban Kossuth díjat kapott. Lapját a Választ 1946-tól 49-ig szerkesztette. A kommunista irodalompolitika szövetségest látott benne, ő pedig az irodalom önelvűségét hirdette. Kiállt Szabó Lőrinc és Németh László mellett. Komoly tekintélyre tett szert, ezért nem merték félreállítani az 50-es években sem. 1950-ben írt a híres versét az Egy mondat a zsarnokságról címűt, a magyar irodalom leghosszabb versmondatát. Kiadását 1956-ig meg sem kísérelhette. Drámáiban is a nemzeti függetlenségért harcolt. 1956 után is konfliktusos volt a kapcsolata a hatalommal, műveit nem, vagy csak nagy késéssel adták ki. Rendszeresen figyelmeztették, hogy mit is várnak el tőle. A 60-as évektől kezdve a nemzeti költőnek kijáró tisztelettel tekintett rá az irodalmi élet itthon és a határon kívül is. Temetése ellenzéki tüntetés számba ment 1983. április 15-én. A Farkastéti temetőben nyugszik. Most pedig elemzésemet halljuk az Egy mondat a zsarnokságról című műről. Kiemelkedő remek műve tehát ez a 200 soros, 50 strófás költemény. Ez fejezi ki megvetését mindenféle zsarnokság ellen, a Rákosi korszak élményei alapján. 1956. november 2-án jelent meg a vers az Irodalmi Újságban, következő hazai publikálására csak a költő halála után kerülhetett sor. A vers rokonságban van egy francia költeménnyel, melynek címe Paul Éluard Szabadság. Ez persze esztétikai tartalmi szempontból meg sem közelíti az íjését. Íjé Gyula költeménye nemzetközi hírűvé vált az 1956-os forradalom hatására. A költő litánia-szerűen a monotónia hatását keltve ritmikailag, de tartalmilag megrázó erővel tárja fel a zsarnokság természetét. A vers deduktív szerkezetű, azaz a lényeg felől indul el a részletek felé. Megállapítását számtalan jelenséggel bizonyítja. Mindjárt az elején leszögezi, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van. Tehát ez megmásíthatatlan valóság, amely nem csupán részjelenségekben jelentkezik, hanem az élet minden területén. A puskacső, a börtön, a vallatószoba, az ordítozó őr, a vádbeszéd, a megtört beismerés, a rabok falmorzéje félelmetes világot jelenítenek meg. A vers logikája szerint a külső és belső viszonyokban, a másik ember indokolatlan elítélésében, a társadalmi ünnepek megrendezésében ott van tapinthatóan a félelem attól, hogy valaki eltér az előírt viselkedéstől, gondolattól, beszédtől, és áldozattá válik. A gödörbe húzott hullaképe véres valóság, mely a rendszerváltás idején fel is tárult az eltitkoló szándék ellenére. Magam is emlékszem a felnőttek intésére, hogy már gyermekkorban cenzúrázni kellett a vallási vagy politikai meggyőződést, önálló véleményt. A Rács Szilárdan felrakott arcvonás remek kifejezése annak, hogy a tekintetre és mimikára is figyelni kellett, mert soha nem lehetett tudni, ki mit hallgat ki, vagy jelent fel. Mindenki félt mindenkitől, ezt okozta a zsarnoki hatalom az 50-es években, majd enyhébb formában később is. A néma könnyek, az elfojtott sírás ellentétben áll a harsogó, tapsoló, éljenző tömegfelvonulással. Fent boldog énekek, a börtönök mélyén sikolyok. A művészetben is előírt ideológia mentén kellett dicsőíteni a rendszert, a zenét, irodalmat, képzőművészetet áthatotta a diktatúra követelményrendszere. A hajnalban megjelenő fekete autó úgynevezett csengőfrászt idézett elő, senki nem lehetett biztonságban. Már az óvodás gyermeknek is vigyáznia kellett szülei egzisztenciájára. A tankönyvek tele voltak a párt szólamaival, a tudatformálás minden szinten érvényesült, és melegen ajánlott volt ehhez alkalmazkodni. Az emberi kapcsolatokra is az óvatosság, a bizalmatlanság nyomta rá bélyegét. Beleszólt a hitvesi csók és az utcai beszélgetések világába. Mindenki alakoskodott, a barátokat, szerelmeket, az adott ideológia szerint kellett választani. Mindent áthatott a rettegés, egyetlen önfelett pillanat nem lehetett, vagy csak titokban esetleg. A mámor, álom, nászi ágy, a vágy említése a legszentebb, legönfelettebb pillanatokat idézi, melyek nem voltak, melyekre vágyni sem mertek a Rákosi diktatúra elszenvedői. Annyira fertőző a zsarnokság, bárhol is jelenjen meg, a társadalomban vagy kisebb közösségekben, hogy már-már meghasonlik az ember. Már-már eltanulta a zsarnoki allűröket észrevétlenül. Az ember cenzúrázza gondolatait, és önmagától is rettegni kezd. Az ember mindenben, még a természetben is drótkerítést lát, már attól kell tartania, hogy megszereti az alárendelt, kiszolgáltatott létformát. A vers tökéletesen érzékelteti az őrületbe hajszolt ember lélekállapotát, hiszen már nem bízik a templom, parlament világában sem, hisz mindenki hazudik kiszolgáltatottságában. A félelem arca mindenütt megjelenik, a legtitkosabb érzésekben is. Az ember már a jövőjét is úgy rendezi be, ahogy kell, ahogy lehetséges. A legelemibb érzés, az evés öröme is keserűvé válik a rabságban. A bilincset megszokja, és elfogadja az ember. Még az alkotásban sem lehet független, mert úgy ír, azt ír, amit kell, még holtában is a diktatúra ítéli meg a művészt. Így küzdött tehát Illyés a magyarság igazságérzetéért, méltóságáért, egyetlen 200-soros versmondatban. A lelki rombolás a legszörnyebb, amihez senkinek sincs joga semmilyen ideológia nevében. A Rákosi diktatúrát igaz embernek csak képmutatással lehetett túlélni. Aggodalom, félelem, hazugság, meghasonlás. Ezt a világot tárja elénke költemény. Illyést sokan bírálják azért, mert minden rendszerben szóba állt a hatalommal. Tevékenységét nem megalkovásnak, hanem életképes diplomáciai érzéknek kell tekintenünk a nemzet megmaradásáért az adott korban.
Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában, ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös, ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban, ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban, ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben, hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürzben, az operában, az oly hazug harsányon zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halokan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban, hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istenet sem, ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget, nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves, az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított kézfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megvagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett, vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fénypásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónor a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék, vonat kereke, hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett, be ezt lehelled, cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod zamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe, néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbe lángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, s így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karod kitárni, bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja, ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed, hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban, belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy, vakontként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában, mert ahol zsarnokság van, minden hiában. A dal is az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sirodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.
Búcsú Latinovics Zoltántól, írta Illyés Gyula. Rendjén úgy lett volna, hogy amikor szembeszöktél dököpésként a vonatnak, az hátrál meg. A bűn. Az a konok vakvilág fröccsen szét, a pokol. S nem ami lett, hogy a sakál dalol, s a pacsirták vonítnak. S fölkél a nap vadragyogással ismét magyarázva nekünk megalkuvóknak, miért nem lett, nem is lehetett segítség. S a tegnap az úr, nem a holnap.
Mint egy dalba, dalba, úgy burkolom magam szerelmedbe, és úgy sodortatom magam. Nevetve fordulok, ha egy-egy szögleten rám ront az izmos szél, birkózni kezd velem. Lépek, mint részeges, kit egy dallam visz, és aki köré a bor egy régi nyárt igéz. Nem állanék meg, ha tekintetemtől e hófette hársfasor rigyezni kezdem. Járok habok gyanánt futó finom havon, mint egy tűnt lét felé, s föl-föl szippantgatom egy szép szigetvilági édes gyanta szagát. Két kezemen maradt szerelmei lakát.
Illyés Gyula, Bartók. Hangzavart? Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt. Földre hult pohár fölcsattanó szitokszavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű, s éneklő gége, ne legyen béke. Ne legyen derű a bearanyozott a fennem finom elzárt zeneteremben, még nincs a jaj. Sötét szívekben. Hangzavart. Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van. Van lelke még a népnek, él a nép. Hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitok változatait, bár a zongoras a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt kavaró harci jaj kiált harmóniát. Mert éppen ez a jaj kiált. Mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit, vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól újra, fönségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy éppen e mélység, még szűk bányatorka hangtölcsérén át küldted a sikolyt, föl a hideg-rideg óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti, ki léha vigaszt húz a fülembe. Anyánka halott. A búcsúzót ne operett zengje. Hazák vesztek el. Ki meri síratni Verkli futamokkal? Van eremény még emberi fajunkban, ha ez a gond? S némán küzd már az ész, te szólaj. Szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis. Okunk van remélni, s élni, s jogunk van. Hisz halandók, s életadók vagyunk. Mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett. De már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak a pusztít a förgetek, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi nekünk fölfedetett a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztel azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk, ez. Ez vigasztal. Bemás beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte. Az erőért, a győzelemvevéshez, a poklon is. Ím a vég, mely előre visz. Ím a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Ím a nagy lélek válasza a létres, a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma nincs ige. Picasso kétorrú hajadonai, hatlábú ményei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire nincs szó, stán nem is lehet már csak zene, zene, zene. Olyan, mint a tietek példamutató nagy ikerpár. Zene, csak zene, csak zene. A bánya mély ős hevével tele. A nép jövő dalával álmodós, diadalára ápoló. Úgy szabadító, hogy a börtönfalát is földig romboló. Az ígért üdvért itt, e földön káromlással imádkozó. Oltár döntéssel áldozó. Sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk, mind oda tapintasz, hol a baj. S bekülönös, beüdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat. Mi helyettünk, kik szív némaságra születtünk, kizenged ideget húrjaival.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Varó Zsuzsa Áfonyka című meséjének 11. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
6. fejezet, amelyben sajnos mindelfogy a legfinomabb lekvár, viszont megtudjuk, mit fütyörészett a mókus. Áfonyka keresett egy napsütötte zugot, ahol kicsit elüldögélhet, kifújhatja magát és eszegethet egy kis elemózsiát erre az ijegységre a sárkányos kaland után, mert igazság szerint kicsit azért megijedt Rinaldótól. Nem nagyon, de azért mégiscsak. Letelepedett egy megfelelőnek látszó farönkre, kivett a kosarából egy bodzás kiflicskét, meg az üveglekvárt. Ahogy ott eszegette Laska néni és Rizike néni legfinomabb szamócelekvárját, és mártogatta bele a kiflicskét, kezdte úgy érezni, mintha nem is az erdő egy ismeretlen, noha kétségkívül kellemes zugában üldögélne egy télvégi délutánon, hanem odahaza, a szamócásban szedegetné szemenként a szájába a szamócát egy koronyári reggelen. Mint az erdei tündérkék általában, nagyon szerette a gyümölcsöket, különösen a pirosokat, és legkülönösebben a szamócát. Ért halt a szamócáért. Szamócázás közben rendszerint nem gondolt és nem figyelt semmire, csak is a szamócára. Se nem látott, se nem hallott, ahogy mondani szokás. Most sem volt ez másképp. Csak akkor hallotta meg az éneklést, pontosabban énekelgetést és dudorászást, amikor már egészen közelről hallatszott, valahogy így.
Pam pa pam pa 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 ra ra. De jó, milyen nagyszerű, tra-la-la-la-la.
És Áfonyka előtt egyszer csak ott állt egy kislány. Első pillantásra olyan 3 éves forma, második pillantásra viszont talán mégis inkább néni. Nagyzsebes, piros ruhában, göndörhaja kis tarajba volt fésülve, ha ugyan fésülve volt, a feje búbján.
Hát ehhez meg mit szóljak?
Kérdezte a kislány, amikor észrevette Áfonykát. Szervusz, köszönt neki Áfonyka.
Pardon, bocsánat,
mondta a kislány, vagy néni.
Csak azt hittem, van itten valami szamócás. Szamóca illatot éreztem.
A szamóca lekvár lehetett, mondta Áfonyka. Kérsz? Kínálta meg a kislányt, vagy nénit.
Nagyon finom, van hozzá bodzás kiflicske is. Kifli nem kell,
felelte a kislány, vagy néni. Leült Áfonyka mellé a farönkre, és elővett a zsebéből egy kanalat.
Móca, 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 sza-sza-sza.
Énekelgette, majd egy nagy kanal lekvárt tett a szájába.
Bár tukó vagyok egyéb iránt,
mutatkozott be aztán teli szájjal.
Téged hogy hívnak?
Áfonykának, felelte a tündérke.
Pompás, pompás, nagyon helyes,
bólongatott Bertuka.
Milyen nagyon remek, hogy éppen itt talállak,
mondta elégedetten. Kedvesen rámosolygott Áfonykára, és evett még a lekvárból egy kanállal. Jó nagy kanállal. Igen, kérdezte kissé bizonytalanul Áfonyka, miközben próbált belemártani egy kiflicskét a lekvárba, de hiába. Bertukától nem fért hozzá.
Aha,
felelte Bertuka, és amikor azt mondta, hogy ham, tényleg úgy is értette, és egy újabb nagykanál lekvárt lapátolt bele a szájába.
Ajaj, legfinomabb ez a lekvár,
mondta aztán egy sóhajjal.
Mondd, hogy ne egyek annyit.
Bertuka, ne egyél annyit, mondta szófogadóan Áfonyka, miközben némi aggodalommal figyelte, hogy Bertuka egyre gyorsabban kanalazza a lekvárt.
Nekem lehet, én már egy néni vagyok, jelentette ki Bertuka. Meg különben is, nálam eltűnt mind.
Mind a lekvár? Kérdezte Áfonyka, aki ettől nem lett volna meglepve.
Mind az összes szamócabokrok, mondta Bertuka. És a dugi szamócámat is befalta valaki.
Kis ideig megbántódva nézett maga elé, aztán megint felélénkült, és gyorsan belapátolt még két nagy kanál lekvárt a szájába.
Elég nagy hólyagság köztünk szólva, tette hozzá rosszallóan. Pedig annyira szeretem a szamócát. A szamócát szeretem a legjobban a világon. Én is,
mondta Áfonyka, és szomorúan látta, hogy már csak egy kevéske maradt a lekvárból.
Mit is mondtál, honnan van ez a legfinomabb lekvárod?
Kérdezte Bertuka. A csemete kertből, felelt Áfonyka. Laska nénitől és Rizike nénitől kaptam.
Á, igen. Az oltományosból nyilván. Lucfenyvesi Rizike és lombvidéki Szilfa Laska,
bólogatott Bertuka.
Nagyon helyes. Nagyon helyesek. Lehet, hogy meg kéne látogatnom őket,
morfondírozott Bertuka, miközben azon ügyeskedett, hogy az ujjával valahogy kikotorja az üveg aljáról a maradék lekvárt.
Kicsit fontoskodni velük valamit. Volna is egy-két prima jó ötletem a számukra.
Ismered őket? Csodálkozott Áfonyka.
Mindenkit ismerek, közölte Bertuka. Én vagyok a világ cár.
Na hát, tényleg? Kérdezte Áfonyka. Nem tudta ugyan, mi az a világcár, de gondolta, hogy biztos nagyon fontos személy lehet.
Bizony,
mondta Bertuka, és lenyalta az ujjáról a lekvárt.
Hát, ez megevődött sajnos,
mondta, aztán belekukkantott Áfonyka kosarába.
Van még valami érdekes?
Van még ez a kiflicske, meg birsalmasajt, felelte Áfonyka. Kérsz?
Birsalmasajt, imádom,
kiáltott fel lelkesen Bertuka, és már bele is harapott.
Az jutott most közben eszembe,
folytatta, miközben ette tovább a birsalmasajtot,
hogy te pedig megkereshetnéd a csillagszemű malacot.
A csillagszemű malacot? Csodálkozott el Áfonyka. Áfonyka persze hallott már a csillagszemű malacról, de hitte is meg nem is, hogy tényleg létezik, mint az uzmarázok. Vagy a fehér szőrű medvék, akikről Böhömventi mesélt neki.
Persze, hogy persze. Magam is elmennék hozzá,
folytatta Bertuka a birsalmasajtot majszolgatva.
De egyrészt inkognitóban vagyok, másrészt meg szörnyű sok a dolgom. És ha te meg amúgy is arra jársz?
Nem tudtam, hogy arra járok, mondta Áfonyka, de szívesen elmegyek hozzá.
Helyeslem ezt, örvendezett Bertuka. Biztos nagyon fog tetszeni neked. Ez így nagyon pompás lesz, és akkor mindjárt meg is lehetne kérdezni tőle, mit kellene csinálni ebben az ügyben. Hát, ha van egy-két remek ötlete, mindig szoktak neki lenni.
Milyen ügyben? Kérdezte Áfonyka.
A dolgok megevődése ügyében, válaszolta Bertuka.
Ami azt illeti, gondolta Áfonyka, maga Bertuka is tudhat egyet mást erről az ügyről.
Kedves gyerekek, Varó Zsuzsa, Áfonyka című meséjének 11. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A végtelenhez mérve semmi se tökéletes, az ember mégis mindig keres az örökös vándorút, véget soha nem ér, s ha nincsen gyökered, elvisz a szél. Mindenkinek vannak különös vágyai, de felelősséggel tartozom, ha számít rád valaki, lehet belőle száz is, azaz egy többet ér, s ha elfelejtenéd, elvisz.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emlékezését Jézus nemzetség táblájáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Szent Márti evangéliumának első fejezetének első 17 versében olvashatunk Jézus családfájáról. A Szent Szerző 3x14 nemzedéken át mutatja be Jézusnak a nemzetség tábláját, Ábrahámtól indul, és megérkezik Józsefhez, a boldogsága Szűz Mária jegyeséhez. Neveket olvasunk egymás után, ezek a neveket ismerjük az Ószövetségből, azonban így unalmasnak, semmit mondónak tűnik. Nevek, nemzetség táblák, olvassuk, és végül megérkezünk Józsefhez. Azt is láthatjuk, hogy ezek mind bűnös emberek. Akár most kiemelem Dávidot is, aki házasságot tört, és megölette Uriást, a hasztére küldte ki az első vonalba, hogy meghalljon, azért, hogy el tudja venni az ő feleségét. Milyen súlyos bűneket követett el, és Uriás feleségétől született Salamon. Az Isten nem akart ezt a bűnt, ezt a nagyon súlyos bűnt. Mégis az Istennek a terve nem szűnt meg, hanem tovább megy. A teológiából ismerjük ezt a kifejezést, creatio continua, ami azt jelenti, hogy folyamatos teremtés. Amikor az Isten megteremtette a világot, akkor nem hagyta magára, ezt tanítja a deizmus, Isten megteremtette a világot, mint egy órát felhúzod, kívülről nézi, és minden megy a maga rendjében. hanem a kreáció kontinua, hogy az Isten folyamatosan teremti a világot, folyamatosan a létben tartja, a beteljesülés felé vezet mindent, vagyis az üdvösség felé. Az Isten nem hagyta el sem a világot, sem az embert, hanem egy képpel élve olyan, mintha tenyerén tartaná, és szépen vezeti mindig a fejlődés irányába, a beteljesülés felé. Ez a folyamatos teremtés. Ezt mi sokszor talán véletlennek nevezzük, de az Isten ott van folyamatosan a természetben, ott van folyamatosan az ember életünkben, mindig újjáterem, mindig folyamatosan teremt. És hogyha így olvassuk ezt a szentírás részt, akkor láthatjuk, hogy ez nem csak egy nemzetségtábla, hanem az Isten folyamatosan működik az embereken keresztül. Ezek az emberek, az itt felsorolt nevek, az üdvösség történetnek nagyon fontos szereplői. Akkor is, hogyha bűnösök voltak, hogyha sok gyarlóságuk is van. Megérkezünk Józsefhez, József a nevelő atya Jézus Krisztusnak, és megérkezünk karácsony misztériumához. Amikor így tekintünk vissza, akkor az első szó, ami eszünkbe jut, az a hálaadás. Az Isten folyamatosan teremti a világot, folyamatosan embereket ajándékoz, és az embereken keresztül újabb és újabb emberek születnek, és az üdvösségnek a története előre halad. Ez a memória, ami különösen fontos volt az Ószövetségben. Emlékezni arra, visszaemlékezni, hogy ami történt, ott az Istennek a keze ezekben a történetekben benne van. Az Isten az, aki kiszabadította a választott népet. Az Isten az, aki teremt, aki vezet, aki az embert visszatéríti a helyes útra. Az Isten folyamatosan ott van az emberi történelemben, és habár a szabad akaratunk ott van, mégis a folyamatos teremtés által a célra vezeti a világot. Ezért hálát adunk, ezért a jelenlétét, ezért a szeretetét, az Istennek a működésért. Persze a memóriának fontos része is, hogy megérkezünk a jelenhez. És a zsidóknál ez azt jelentette, hogy nem csak emlékezünk, hanem ugyanez az Isten most is jelen van, most is ugyanúgy szeret, most is csodákat tesz, most is megszabadít, megment, újjáalkot bennünket, és vezeti az életünket. Vagyis az életem az üdvösség történetnek a része. Lehet, hogy számomra ilyen szürkének tűnik, nincs semmi nagyobb tehetségem, nem kaptam semmi különleges ajándékot vagy hivatást, hanem élem a hétköznapi életemet, dolgozok ott a családom, imádkozok, eljárok a szentmisére, élem az Istennel való életemet, és olyan szürkének mondható. De az én életem az üdvösség történetnek a része. Az Isten engem is a létben tart, engem is vezet, engem is hív, és engem is vezet az üdvösség útján, persze én ennek a közösségnek a része vagyok. De az Isten sosem egyénileg gondolkodik, hanem mindig közösségben. És az Isten a jövőben is tesz csodákat, a jövőben is teremt, és az Isten folyamatosan átszövi az egész emberi történelmet, és mindent visz a beteljesülés az üdvösség felé. Ennyi a rövid teológiai tanítás, de mit mond ez nekem ez a szentírás? Mit mond rólam? Részben az, hogy így lássam az életemet, hogy az üdvösség történetnek a része. Másrészt pedig sok mindenre megtanít. Amit ki szeretnék emelni például, hogy a mai korban talán az ősöknek a szerepe, szülők, nagyszülőknek a szerepe úgy háttérbe szorult. Régen ők voltak a bölcs emberek. Sok ember büszke volt az apjára, nagyapjára, az őseire, hogy kik voltak, kutatták, hogy honnan jöttek, és hogy mennyi minden bölcsességet tanultak tőlük. Ma sokszor ezek az idős emberek, ők már igazából csak ilyen vén valakik, akiket beteszik idősek otthonába, hogy otthon vannak, de mintha már nem lenne szerepük. Főleg nem olyan szerep, hogy ők a bölcsek, akiket meghallgatunk, mert tapasztalatuk van az életről. Sokszor úgy tűnik, hogy ők már nem értenek hozzá, régen éltek, azóta a világ eljárt fölöttük, teljesen más a helyzet, azok az igazságok most már a mai korban nem élnek meg, nem váltható tettekre, teljesen másban éltek, és így a tekintélynek a szerepe is csökken. Az ősök olyanok voltak, amilyenek, de mi vagyunk az okosak, a felvilágosultak, majd mi tudjuk, hogy mit kell tenni. Vagyis az időseknek a tisztelete valamennyire háttérbe szorult, persze ez személyenként, családonként változik, de mindenképpen van egy komoly tekintélyvesztés. És sokszor úgy is előjön az időseknek a szerepe, hogy most már egyre többet beszélnek arról, hogy az ember hogyan sérül, a szülők, nagyszülők milyen hibákat követtek el, milyen sebeket kaptunk tőlük, vagyis a bűn oldal jön elő az életükből, mi az, amit rosszul csináltak, és ezáltal nekem hogyan lett rosszabb az életem, hogyan sebződtem. És persze ennek is megvan a létjogosultság, ezzel is foglalkozni kell, ha valóban foglalkozni kell vele, azonban ez csak egy nagyon kis része a szülők, a nagyszülők, az őseimnek, a tiszteletének és a szeretetének. Ezért ez a rész megtanít arra, hogy tiszteljem a szüleimet, nagyszüleimet, az őseimet, legyek rá büszke, és legfőképpen adjak hálát, nekik köszönhetem, hogy én vagyok, hogy én élek. Nekik köszönhetem az emberségemet, a hitemet is, igazából mindent nekik köszönhetik. Lehet, hogy voltak hibáim a szüleimnek, de a tükörbe nézek, én vagyok a fő művük. A legnagyobb ajándék, hogy életet adtak nekem. Persze az Isten teremtő művérmel működtek együtt, de mégis életet kaptam tőlük. És ezért visszatekintve hálát adok. Ha jelenbe nézek, és így helyezem el az életemet, hogy ez egy folyamatnak a része, akkor ott a felelősségem, hogy én hogyan élek. Rám hogyan emlékeznek vissza. Milyen gyermekeknek adok életet? Egyáltalán hány gyermeket vállalok, vagy nem is akarok továbbadni? Hogyan élem a hitemet, az emberségemet, az erkölcsömet? Tőlem mit lehet tanulni? Az utódaim büszkék lesznek-e rám, amikor látják a nevemet, vagy csak legyintenek rám? És ez felelősség, hogyan élem meg a jelenemet, az életemet, mint ajándékot, hogyan élem meg, és az a sok-sok lehetőséget, ami az életembe belé van oltva, az hogyan bontakoztatom ki. És persze a felelősség az a jövőre is vonatkozik. Mit akarok továbbvinni? Mit akarok továbbadni? Ugyan az én gyermekeim, unokáim, dédunokáim is megy tovább a történelem, milyen emberek lesznek? Ki tudja, hány híres ember is lesz közöttük? Persze önmagában nem ez a lényeg, de ki tudja, hogy milyen gyümölcsöket hoz az én életem, és később hogyan gondolnak rám vissza. És ha így nézem a történelmet, a részem, az életem része ennek a történetnek. Az Isten folyamatosan teremti az ember életet, az egész világot, a létben tart, vezet az üdvösség felé, és ebben kell nekem megtalálni a helyemet. Ezért a nemzetség tábla talán unalmasnak tűnik, de nagyon sok mindenre tanít bennünket, hogy az egész világot, az életemet ne csak önmagában nézzem, hogy nekem mi a jó, ez az individualizmus, hanem úgy nézem, hogy ez az egész emberiségnek a része, egy közösségnek a része vagyok, van múltam, van jelenem és van jövőm, és az Isten a világnak az ura. Ebben a kontextusban nézem az életemet, már nem szürkének tűnik, hanem látom, hogy milyen fontos része vagyok én az üdvösség történetnek, mennyi ajándékot kaptam, mennyi ajándékot tudok továbbadni, és legfőképpen arra csodálkozok rá, hogy az Isten milyen jó, és hogy folyamatosan jelen van az én és az egész világnak az életében.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését Jézus nemzetség táblájáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves